Sziasztok! Ez itt a Tudás Akadémia Junior. A hétvége és a korai kezdés ellenére félre a lustálkodással, itt a lehetőség, hogy műsorunkban szórakoztató módon bővíthessétek ismereteiteket. Műsorunk célja az, hogy híres film részleteken keresztül világítsunk rá történelmi, tudományos és technikai érdekességekre. Ma többek közt kiderül majd az, hogy kik voltak azok a szamurájok, bepillantást nyerhetünk a rajzfilm készítés különböző fázisaiba, és még a robotok is terítékre kerülnek. Ráadásul hétről hétre valamennyi adásunkban velünk lesz egy DJ, Mike, aki a zenei aláfestést szolgáltatja. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az adással kapcsolatban, akkor természetesen először is küldjetek nekünk e-mailt a tudaskukac.mtv.hu címre. Üzenetrögzítős telefonszámunk 373-5341-es, postai elérhetőségünk pedig Magyar Televízió, Budapest 1054, Szabadság tér 17-es. Írjatok, e-mailezzetek, kérdezzetek minél többet, de először is tartsatok velünk a műsorban. Következzen első film részletünk az Én a robot című mozgóképből, amelyben Will Smith vív áldász küzdelmet megvadult robotokkal.
Az új generációs csúcsrobot bemutatóját beárnyékolta a tervező Alfred Lenning halála.
Azonosítás.
Senkit sem öltem meg.
Akkor miért rejtőztél el a helyszínen?
Senkit sem öltem meg!
Egy robot nem bánthat emberi lény.
A szereplők közül Will hasonlít leginkább a nézőkre. Ő az, aki egy kicsit kényelmetlenül, sőt nem is kicsit, inkább rettentően kényelmetlenül érzi magát attól, hogy a robotok uralják az életünket, és ellepik ezt a jövőbeli világot.
Do you know who he is?
The man in the dream is you.
Why do you say that? Is that a normal dream?
I guess anything's normal for someone in your position.
Thank you. You said someone. Not something.
Sonny, do you know why Dr. Lanning built you?
No. But I believe my father made me for a purpose.
Oh, hell no!
Seeing a car accident.
A car!
Oh, ez már sok.
Will Smith figurájának, a nyomozónak szemével nézzük a világot.
A nem túl távoli jövőben járunk, amikor a USR nevű cég forradalmasította a robottechnikát és a személyi robotokat.
Kezdettől fogva úgy gondolkoztam, mintha dokumentumfilmet készítenénk a jövőről, mert el akartam vonatkoztatni a szokásos hollywoodi szimpadias jövőképtől. Számomra fontos volt, hogy a film a lehető legreálisabb legyen, és elhiggyük, hogy ez ugyanaz a világ, amit ismerünk. Csak 35 év múlva robotokkal tarkít. Kihasználtam a digitális technika adta új lehetőségeket. A filmet különböző robotok százai népesítik be, és az egyik főszereplő is komputer grafikával készült robot.
That you dream.
I see you remain suspicious of me, Detective.
Well, you know what they say about old dogs.
No, not really.
But emotions don't seem like a very useful simulation for a robot.
I did not murder him.
What the hell, I don't want my toaster or my vacuum cleaner appearing emotional.
I did not murder him!
Stúdiómban köszöntöm Nagy Istok Tibor, szakújságírót, szervusz.
Ja.
Témánk a robotok, ugye? Itt ebben az előzetesben Alex Proyas, a film rendezője úgy fogalmazott, hogy a célja az volt, hogy egy dokumentumfilmet készítsen a jövőről. Valóban a robotok jelentenék a jövőt számunkra?
Egyébként még vissza kell egy kicsit menni, hogyha Asimov, aki ugye ezt az egészet alkotta, vagy akár Frankensteinről beszélünk, az ember is egy nagyon, vagy gólem figurája, amikor a programot ugye behelyezik a fejébe és megelevenedik, tehát az érzelem és a test kapcsolatba lép egymással, és konkurenciája lesz az embernek. Ez nagyon régóta benne van a vallás, az irodalom történetben. Magyarul az embereket piszkálja, ingerli, mi lesz, hogyha tudunk teremteni. Ez tulajdonképpen maga a teremtés. És ugye a gépekkel már olyan szinten vagyunk, hogy hogyha ránézel erre a filmre, akkor az alapkérdésem nekem például, ki volt itt a robot? A piros lámpával világító, ugye full love emotion, ahogy mondja, tehát érzelemdús robot, emberszerű robot, humanoid, vagy pedig az autó, amit a Will Smith vezet, hiszen az ugyanolyan intelligenciával van fölruházva, sőt épp az a probléma, amikor kiveszi a robotpilótát, akkor hirtelen neki a kis analóg emberi gondolkodását kell elővenni, és vezetni kell egy 300 kilométerre száguldó autót. Tehát azt mondják ezek a filmalkotók, és azt mondják ezek az irodalmárok, hogy amikor már nem lehet megkülönböztetni a mesterségest az élőtől, akkor jön az izgalom, és ebbe a kategóriába tartozik az érzelem. Lehet-e a robotnak érzelme?
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy képes-e az érzelmeinek a kibontakoztatására. Ezek szerint egyelőre még nem, de a későbbiekben?
Vannak rá kísérletek, ugye mi az érzelem, amikor rád nézek és mosolyogsz, akkor én egyrészt ez egy kellemes esztétikai érzés, tehát én nagyon szeretek mosolygó műsorvezetőknek beszélni, másrészt pedig én egy picit mögéd látok, én nem csak a szakmából ered, hanem én már tudom, hogy mi bújik a kérdés mögött, a robot nem látná. A robotnak van egy szenzora, ami látja, hogy mosolyogsz, és egy mosolyingerrel válaszol rá, vannak ilyen robotok, ilyen arcmimikákat beépítettek. De igazából ami mögötte van, ami érintés nélküli kommunikációnk, az, hogy testbeszéd, az, hogy ugye akár az ezotériába átmehetünk, hogy aura, tehát körbe lenket valami olyan burok, ami, hogyha találkozik egy másik ilyen burokkal, néha beszéd nélkül el tudom mondani, hogy mi fáj, mit szeretsz, sőt vannak ilyen mesterek, ugye a taoisták, meg akár egy tajcsi, aki tajcsizik, vagy csikungozik, az tud ilyen trükköket csinálni. Például az egyik ismerősöm az egy Chen nevű forma gyakorlatot csinál, és azt mondja, hogy 3 év után az volt a cikke, hogy a sarkon már tudta, hogy ki fog vele szembe jönni. És 100-ból, mit tudom, 90-szer megmondta. Na most ezen mi mosolygunk, ugyanakkor meg ha belegondolom, hogy hány véletlen történt az életünkben, ami igazából nem is véletlen, csak nagyon szerettük volna, azt mi meg tudjuk valósítani. Na hát itt kezdődik az ember.
Maradjunk még egy kicsit a jövőnél. Ezeknek a robotokról szóló filmnek egy állandóan visszatérő motívuma, hogy a gépek öntudatra ébrednek és átveszik a hatalmat az emberek felett. Ez valójában elképzelhető-e?
Atomerőmű. Gondolj arra, hogy a magyar atomerőmű az egyik legbiztonságosabb, hogy milyen gyártamányú cseh, meg orosz, meg stb. Maga a reaktor, hanem azok az emberek, akik kapcsolatban vannak ezzel a veszélyes szerszámmal, egy gépen keresztül, egy számítógépes gépen keresztül vannak kapcsolatban, ami nagyon-nagyon sok funkciót át kell, hogy vegyen, és automatikusan kell, hogy dolgozzon. De amikor ez meghibásodik, akkor ugye az elég nagy katasztrófát okozhat. Kérdés, hogy amikor alkotunk egy gépet, mennyire hathatjuk magára. Ma már nyilván nem csak időhiány, hanem a biznisz miatt is olyan programokat alkotnak, például szoftvereket, amelyek a saját gyerekeiket, a saját programjaikat tudják fejleszteni. Onnantól kezdve tök mindegy, hogy egy emberi testet építek rá, az majd az ő saját gyerekeit, robot gyerekeit tudja fejleszteni, és hogy ennek mi lesz a vége, az kicsit kiszámíthatatlan. Ez olyan a láncreakció, elengedjük, a tudós megalkotta maga gólemét, de hogy mi lesz belőle, who knows, ahogy a művelsvédek mondják.
És egy nagyon érdekes példát említettél korábban, előző beszélgetésünkben, hogy léteznek az interneten keresztül robotok, akikkel lehet társalogni, és egy egész szerelmek is szövődhetnek így módon,
és
ha minden igaz.
Gondolj bele, ezt chatbotnak vagy chatrobotnak hívják, előszeretettel alkalmazzák, például a szélszesek, a üzletemberek, mert milyen klassz, amikor valakit, ugye a legnehezebb valakibe bizalmat kelteni. Ugye vannak ezek a network marketingek, hogy vedd meg az én termékem. Hát ha így meg, oda nem veszik meg. de hogyha bizalom van, akkor egy idő után már tök mindegy, hogy mit árulok, meg fogja venni. A neten keresztül, amikor csetel valaki, akkor pontosan tudom úgynevezett targetálni, tehát ha tudom a célcsoportot, hogy kivel mit akarok eladni, ráúszítok egy robotot, ha lányjal beszélgetek, a fiú robotot, a fiú egy lány robotot, chatbotot, és klasszul beszélgetnek. És van is egy ilyen mérőszám, hogy mikor jön rá az illető, hogy robottal beszél. Az a jó, amikor 100-ból 90 akárhányszor nem jön rá, hanem bekajálja azokat a gazdasági információkat, amelyeket a robot szán neki, és elmegy abba a pizza gyorsétterembe, és megveszi majd a pizzát másnap.
Most a robotok hasznosításának egy másik fellegvár az Japánban található, ahol a szórakoztatóipar területén évről évre újabb és újabb dolgok jönnek ki. Kutyák, különböző játékok.
Sétáló robotok. Aki ugye most ilyen világpremiéren volt, amikor ment a miniszterelnök a Japán mindenfel a világba, vitte magával a robotot. Ez egy ilyen tök jó marketing fogás. Tehát ez az, amit mondok neked, hogy bocs, hogy visszatérek a kínaiakhoz, yi-yang, tehát a test a lélekkel párhuzamban. Tehát itt most kicsit előre toljuk a testet, hogy fizikailag úgy nézzen ki, mint az ember, közben azt elfeledtetjük az emberekkel, hogy maguk a programok már saját magukat tanítják, és intelligensek.
Most egy ilyen mini robot például mit tud?
Sétálgat, köszönget, néha mimikája van, a kutyuska az nagyon aranyosan csóválja a farkát, bizonyos érzelmek is vannak, tehát ha durván szólsz rá, a hangérzékelője érzi, hogy erős a akkor lekonyul a farka, egyébként csóválja, tehát próbálnak ilyen alapfunkciókat.
És a gazdája például bántalmazza, képes fájdalmat érzékelni?
Valami ilyesmi is van, hogy akkor elvonítja magát, és például olyat is láttam, hogy így az órára ráteszi a lábát, tehát etológusok, majd nem sokára beszélünk is egyre, ezeket meg tudják mondani, mik azok az alap dolgok, amit mi is ismerünk, és tudunk kommunikálni egy kutyával például.
Tehát robotokat azért nem csak a szórakoztatás, hanem a tudományos élet területén is kamatoztatni lehet, és erre tudnánk jelentős magyar eredményeket is elérni.
Igen,
mondani.
Például nekem rögtön Róska Tamás neve jut eszembe, ugye, aki a Számítástechnika Alkalmazási Kutatóintézetben professzor, látócsip. Tehát gondoljuk el azt a feladatot, amikor egy ideg pályához, a legérzékenyebb, a retina pályához hozzá tudunk érinteni elektródákat, élettelen drótot. Most ez durván fogalmazva. És ugye ott nagyon sok drótnak kell lenni ahhoz, hogy a minden egyes receptorhoz kapcsolódjon. Na most ez az ember meg tudta oldani amerikai, illetve kínai kollégájával azt, hogy tulajdonképpen már én nem mondhatom azt, hogy létezik a látóprotézis, mert sok világtalan embernek adunk esetleg hiú reményt, de nagyon közel vannak hozzá. És ez mi ez, hogyha nem tulajdonképpen robotika? Tehát, hogy egy mesterséges dolgot beviszünk a testbe, egy protézist beépítünk, amitől mi jobbak leszünk.
Ha már szóba került a robotika szó, arról beszélünk egy kicsit, hogy az Én a robot című film, az ugye Isaac Asimov művéből készült, aki egyben megfogalmazta a robotika 3-as alapelvét. Ez mi is lenne?
Hát én megmondom őszintén, a 3-at nem tudok, de bőven elég az elsőt tudni, ami ugye arról szól, hogy a robot nem sértheti meg az ő alkotóját. És a második pont is ugye arra épül, hogy kivéve, hogyha ellenkezik az első ponttal, a harmadik is, tehát meg kell, hogy védje az alkotóját a harmadik pont szerint, kivéve, hogyha az elsővel ütközik. Tehát ugye az Asimov azt írta le, hogy a robot az az ő gyártójának, a Frankensteinnek, ugye a Frankensteinnek köteles szolgálni. De hát itt jön az érzelem, meg itt jön az, hogyha egy olyan tudati szinten van már esetleg a programja, vagy maga a robot, akkor vajon nem fordul-e ellene? Itt a filmben is azt láttuk, hogy amikor rácsapott az asztalra a robot, bizony érzelmet is programoztak bele.
Gondolom azért sokakat érdekel a nézők közül is az, hogy mikor következik el az az időszak, amikor ilyen úgymond emberszabású robotok valójában a háztartásoknak aktív szereplői lesznek.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy azt mondod te is, hogy te azt várod, hogy a robot legyen emberszerű. Holott, ha belegondolsz, a mosógépünk, a hűtőgépünk nagy része, sőt már vannak olyan hűtőgépek, hogy a hálózatra rárak és távolról lehet beavatkozni, azok már kezdenek így robotizálni. Tehát nem biztos, hogy emberszerűnek kell kinézni, de intelligenciával felruházni. Az, hogy ilyen mozgó R2D2-k vagy C-3PO, a C-3PO ez az arany legyen, ahhoz már technikusoknak, gépészmérnököknek kell dolgozni egy olyan rendszeren, amitől két lábon tud mozogni. Most még egyszerűbb kerekeken gördíteni, és kiporszívózza, már van ilyen, kiporszívózza a lakást, interneten meg lehet vásárolni. kiporszívolni, kiporszívózzani anélkül, hogy nekem kéne azt a csövet. Pedig az milyen jó elfoglaltság.
Ó, tudok meditálni. Imádunk, közben. Imádunk porszívózni. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul a jövő. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál ide a stúdiónkba. Kutyák ugatnak, a macskák nyávognak, a madarak pedig csicseregnek. Mindez egészen természetesnek tűnik a számunkra. Az igazi kérdés az, hogy vajon a különböző jelekkel az állatok mit próbálnak meg kifejezni, egyáltalán tudnák-e egymással kommunikálni, beszélgetni. Nos, van egy rajzfilm figura, amely egészen biztos képes erre, ő pedig Stuart Little kisegér.
Kicsinek tűnik odakint.
Semmi gond.
Néha a méret a lényeg.
Na jó, legyen döntetlen. Na, hát ennyi elég is volt egy napra.
Egész jó kis macska liftem van.
Stuart, gyere!
Anyu!
Apu!
Én is játszom!
Enyém! Az enyém!
Új barát.
Hé, hey, hol a sólyom? Stuart!
Új kaland.
Meg kell mentenem.
Új harcostárs.
Eleve kudarcra van ítélve.
Szörnyű bajban van.
Stuart!
Hát pénzi vagyok én, vagy egér?
Hány forintos kérdés?
A legnagyobb kalandor. Egész kicsi.
Azt hiszem, javulnak a kilátásaim.
Még barátok vagytok, vagy már megehetem? Léci.
Ez, hogy egy egér beszéljen, egyelőre még csak a filmekben képzelhető el, de vajon mi a helyzet a macskákkal? Lássuk Garfieldot.
Képes voltál felfalni a 4 doboz lazanyját? Mit csináljak veled?
Szeres, etes.
Kapd el, Garfield!
Kapd el te!
Köszönöm, köszönöm, hölgyeim!
Helye riasztót szereltetni a kocsinkba. Nézd, bevackolta magát egy korcs az anyósülésre.
Bemutatom Odit, Garfield. Nálunk fog lakni.
Ez a nap is jól indul. Yes.
Tom magával viszi a rendezvúra Odit, téged pedig itthon hagy.
Észrevettem, Nermár.
Mintha már nem te lennél a kedvencem.
Allé, jap! Csipke Rózsika, ébresztő. Fölösleges álmodnod rólam, édesem, itt vagyok élőben. De gyerünk, ébresztő. Hello, várom, hello. Az állattartás, ha nem tudnád, komoly gondviselői felelősséggel jár.
Oké, okay, már fel.
Légy ugazdi.
Így jó, hogy velem vagy újra. Csak így jó, hogy velem...
Megérkezett második vendégünk, Miklósi Ádám, etológus, szerbusz. Adva van a kérdés, tudnak beszélgetni és kommunikálni egymással az állatok?
Hát, amit itt a filmben is látunk, azért ez egy kicsit azért túlzás, és azt hiszem ezt a nézők is tudják, hiszen az egész film alaphelyzete arra épül, hogy nyilván ezek ilyen vígjátékok, hogy az állatok szájába olyan dolgokat ad a rendező, az író, ami valóságban nem történik meg. Érdekes módon az etológusok nagyon régen gondolkodnak ezen, hogy vajon kommunikálnak-e, illetőleg hát van is olyan állati kommunikáció, hiszen erről mindenki beszél, de hogy miről beszélgetnek, ugye mindenkit igazából ez izgat, hát ez egy nagy titok. Amiről biztos beszélgetnek, az úgy lehetne tudományosan megfogalmazni a belső állapotukról, tehát például arról, hogy mérgesek-e, vagy arról, hogy szomorúak-e, vagy arról, hogy vidámak-e, esetleg elégedettek-e, és ezeket például különböző hangok formájában lehetne a legjobban hát a többiek tudomására hozni. Tehát például, hogy valamelyik állat mondjuk dühös, mérges, ugye levárható esetleg, hogy megtámadja másikat, ez sokszor egy hangjelzése jelzi a többiek számára, aminek az az értelme, hogy ilyenkor a másik állat eldöntheti, hogy ő fellép-e a támadóval szemben, vagy esetleg behódol, megadja magát és eltávozik a színe.
Gondolom, hogy különböző hangjelzésekkel más-más érzelmeket lehet kifejezni.
Persze, tehát itt van egy, általában van egy olyan kommunikációs, hogy mondjam, megállapodás, ez egy evolúciós, tehát egy nagyon régi megállapodás az állatok között, hogy milyen hangokat kell illik produkálni akkor, ha valaki mondjuk mérges, és milyen hangokat kell produkálni akkor, ha valaki mondjuk bajban van. Tehát ilyen klasszikus ugye hang mondjuk a kis csibéknek az a hangja, amit akkor hallatnak, hogyha a tyúkanyót elvesztették a látótérből, és akkor egy ilyen jellegzetes, ilyen kicsit éles, ilyen pípelő hangot adnak, amitől a tyúkanyó elvileg észre kéne, hogy vegyen, valami baj történt, és akkor visszamegy a kis csibék köré.
Nekem volt egy degum, az a fogát csikorgatta mindig, amikor elégedett volt, és hogy amikor simogattuk, de most azért a hangokon kívül, a hangjelzéseken kívül milyen más úton, módon tudják még az állatok kifejezni akár az érzelmeiket is?
Hát az érzelmeiket kevésbé fejezik ki más módon, igazából ha vannak persze vizuális jelek, tehát látványon alapul jelek, a látványnak különösen akkor van szerepe, hogyha valaki be akar vágódni a másiknál. Tehát gondolok én olyan esetre, amik udvarolnak egymásnak az állatok, madaraknál gyakori ugye az, hogy a hímekre marad az udvarlásnak a gondja, baja, tehát nekik ilyenkor nagyon mindent be kell dobni, és ez nem elsősorban hangokkal, bár az ének révén azzal is történik, hanem egy csomó ilyen nagyon szép bemutató, mondjuk az, hogy ilyen akrobatikus elemeket is felvonultató tánccal szokták a hímadarak megnyelni a nőstényeknek a kegyeit, és mondjuk ilyen értelemben lehet beszélni vizuális kommunikációról. De vannak szagokkal is lehet kommunikálni. Szagokkal általában azt mesélik az állatok, hogyha valami az övék, vagy övék volt, mondjuk így. Például a territórium, ahol élnek, azt úgy szokás jelölni, hogy oda szagokat raknak le. Nagyon praktikus a szagjel, mert a szagjel ott marad, és az nem csak akkor jelzi, hogy az enyém, amikor én ott vagyok, hanem még jó sokáig időben megmaradt. Tehát egy arra tévedő állat később is tudja, hogy az a territórium már foglalt el. Ugye ezt mindenki ismeri, ezt a példát. A kutyák esetében is ez egy
elég. Például a hangyák is hasonló módon tájékozódnak.
A hangyák is, hát a hangyáknál a szagnak egy másik szerepe van, ott ugye a útvonalat jelölik ki arra, hogy merre illik közlekedni, merre mennek azok a ösvények, amelyik feltehetően egy zsírosabb döglött egérhez, vagy valami egyéb finomsághoz, almához
napi
vezetnek.
Betevőhöz.
Napi betevőhöz. És ezt a hangyák úgy beszélik meg egymással, hogy a hangyák érzik, hogy a többiek merre fektetnek szagnyomokat, és amerre sok szagnyom fezet, az feltetően egy olyan ösvény, amerre sokan mennek, tehát érdemes arra menni.
A halakról kevésbé gondolnánk, hogy képesek beszélni, hát hogy meg hallani azt, meg végképp, pedig hát az ő esetükben is vannak különböző jelek, amelyekkel lehet tájékozódni.
A halak azok valamilyen módon kiesnek az embereknek gondolkodásából, talán azért, mert nem találkozunk velük eleget, pedig a halak igazából mindenre képesek, amit egy mondjuk azt egy emlős állatról az ember feltétel. Ez lehet, hogy nem olyan bonyolult, lehet, hogy nem olyan komplex a jelenség, de hát ugye például ha szaglásról van szó, ugye a halak egy része elazacok, onnan tudják, hogy melyik folyóba kell visszatérni, merre kell menni, ami a folyónak megtanulják a szagát, sokszor ők maguk is szagokat hagynak. Hallásuk az tökéletes, vízben nagyon jól lehet egyébként kommunikálni hangokkal, mert a víz jobban vezeti a hangot, mint a levegő. Például egyedek felismerik egymást, egyszerűen az alap, hogy milyen, hát mondjuk az, hogy emberi fülnek talán morgó hangokat bocsájtanak ki, és hát ugyanúgy a látvány alapú kommunikáció, én nagyon sokat dolgoztam egy időben halakkal, és ott például az udvarlás, ez egy nagyon gyönyörű, egyszerűen gyönyörű látvány volt maga, ahogy a hím és a nőstény ráhangolódik ugye magára a párzásra, ennek van egyfajta gyönyörű vizuális látványa is.
De nem csak halakkal foglalkozom, hanem egy egészen speciális területen kutyaugatást vizsgálsz.
Hát igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyobb terület, tehát én nem úgy kell ezt most elgondolni, hogy én a kutyaugatásban így élek.
Tehát hogyan zajlik ez? Igen, összegyűjtöd a kutyákat?
Igen, nem. Hát itt azért azt tudni kell, hogy az Etoga tanszék, ahonnan én egyébként jöttem, ott kutyákkal foglalkozom nagyon sokféle szempontból is régóta, és valóban az a furcsa dolog történt, hogy ugye mindenki úgy van ez a kutyaugatása, hogy tudunk róla, picit esetleg zavar, vagy esetleg szeretjük, de igazából senki nem tudja, hogy mi történik ott. És az ember, bár mindenki van viről a véleménye. És a kutató ugye úgy dolgozik, hogy megnézi, mit itt a szakodalom, és mi megnéztük, és nem itt semmit. És akkor arra gondoltuk, hogy ez elég furcsa, egy olyan kommunikációs forma, ami reggeltől estig velünk együtt van, ahol nem tudunk semmit, és így aztán elkezdtük valóban a kísérleteket. Hát ezeket persze nem kell olyan komolyan venni, az ember ilyenkor kutyaugatást gyűjt, mi ezt úgy mondjuk a tanszéken.
Példákat tudnál-e mondani? Nem kérlek arra, hogy
ugassák feltétlenül. Hát, bár a tudsz utánozni egy-két hangot, azt hogy, megköszönnék.
Igen, tehát az igazság, hogy nehéz, amire rájöttünk eddig, és hát ezek nem nagy dolgok igazából, de jó, hogy a kutya is erre képes, ebben benne van az ő tudásában ez, a fajta készlet, ugye, hogy például nagyon élesen elválnak a hangok, azt jelenti, hogy valamelyik egy agresszív hang, és valamelyik pedig egy félénkséget jelző hang. És ilyen értelemben a hangnak a mélysége fontos, tehát, hogy mély legyen az a hang, vagy hogy mondjam, nem dallamos, nem ilyen nagyon durva hang, és gyorsan. Tehát egy agresszív ugatás, az körülbelül úgy kell, hogy hangozó legyen, és minél agresszívabb, ugye, annál gyorsul is az ugatás üteme. Ehhez képest, hogyha egy kutyával baj van, és úgy gondolja, hogy valami segítségre van szüksége, akkor egy lassú, elnyújtott és tiszta hangot, ugatást kéne produkálni, tehát valamilyen wow, 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 vagy ez, amit egy kutyának
emelkedett
magas hangon kellett. És úgy néz ki, amit a kutatások igazából kimutattak, hogy az emberek ezt nagyon jól értik. Nem fogalmazódik ez be mindenkibe tudatosan meg, de a mi tesztjeinkből elég jól kiderült az, hogy bizony az emberek is csak fülhallgatás, tehát csak hallgatás, bocsánat, alapján meg tudják mondani, hogy a kutyával mi a helyzet, most bajban van-e, agresszíven támad valaki, éppen a postást üldözi, vagy esetleg játszik a gazdával. Hogy a gazdával a játék az egy meg nagyon speciális hang, ez egy picit olyan agresszíves, elemeket is tartalmaz, de nagyon variáblis. Tehát ez amikor olyan vah, 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 tehát valami ilyen egészen különböző féle hangokat produkál a kutya, és ebből az emberek megérzik, hogy itt nincsen baj, bár van benne picit agresszivitás, mint hogy a játékban általában, de ez nem baj, ez a játéknak a kerete.
Most az embereknél szoktunk arról beszélni, hogy mondjuk szegedélyesen őzik. Az állatoknál elképzelhető ez, hogy ugyanabban a fajta, vagy fajba tartozó állatok más-más tájegységeken, úgymond, hát más szókincset használnak.
Ez így van. Tehát, hogy mondjam, vannak ilyen példák, például a madárének az tipikusan egy olyan kommunikációs eszköz, amire mondják is, hogy dialektusok vannak, tehát az egyes különböző viszonylag földrajzilag elkülönülten élő madárfajok, ugyanaz a fekete rigó vagy esetleg pacsirta, az egyik területen egyik fajta éneket produkálja elsősorban, és a másik területen egy másikat. Ennek pedig az az oka, hogy a madarak a szülőktől tanulják pontosabban a hímtől az éneket, és a kölyök madár, pontosabban a fióka, az a papának az énekét fogja megtanulni, de persze mindig vannak azért kicsit rossz tanulók, vagy akik újítanak, és aztán az énekek itt szépen lassan a területeken szétcsúsznak egymástól. Ez pont olyan esemény, mint az emberi beszédben a tájszólásnak a kialakulása.
Most azért a majmokról is érdemes még beszélni, hiszen csimpánzok és gorillák esetében történtek arra kísérletek, hogy jelbeszédre tanítsák meg őket. Ennek mi lett az eredménye?
Hát igen, ez egy elég messzire vezető probléma, mert a kutatók, ugye, ahogy a robotoknál is az volt a kérdés, hogy vajon tudnak-e ők kommunikálni az állatoknál, és hogy vajon meddig lehet elmenni egy állattal. Tehát ha én segítek neki, egy iskolába teszem, akkor ő mit képes. És hogy a csimpánz egy logikus választás volt ebből a szempontból, hiszen ő a legközelebbi rokon, ezt talán mindenki tudja. És úgy néz ki, hogy sajnos ezek a kísérletek olyan kudarcba fulladtak, hogy nem lehet megtartani őket beszélni. Nagyon sok mindent lehet neki tanítani, tehát nagyon sokféle formában tudják használni ezeket a egyrészt ilyen süket néma nyelvbeszédnek az elemeit tanították meg nekik, illetőleg egy ilyen vizuális jeltárat, amikor különböző bonyolult jelek jelentenek valamit, hogy mit tudom én kérek narancsot, és akkor ez három vagy két jelből kellett ugye megnyomni, és ilyenfajta módon tudta kommunikálni az emberekkel, de igazából azért az a fajta érzése a kutatóknak nem igaz alakult ki, hogy ők velük jól lehet beszélgetni. Tehát ha ember el akarja képzelni, mi történik egy ilyen helyen, akkor általában a narancsról van szó, sétálásról van szó, napi szükségletek kielégítéséről, itt vakarján meg, mit tudom én, tehát elég egysíkú, ami persze érthető is részben, de úgy néz ki, hogy ennél tovább ők nem tudnak.
Tehát akkor, hogyha nagyon röviden össze kéne foglalni, akkor az emberi és az állati kommunikáció között mi az alapvető különbség?
Az alapvető különbség az az, hogy az állati emberi kommunikáció az nyitott, abban az értelemben, hogy mi gyakorlatilag bármiről tudunk kommunikálni, ami a mi világunkban előfordul, sőt, olyan értelemben is nyitott, hogy ami új dolog. Tehát, hogyha mondjuk feltaláljuk a rakétát, akkor előbb-utóbb abból is tudunk kommunikálni. Az állatoknál pedig van egy fix set, amivel ők kommunikálnak, és ez az, ami ők nem tudják igazából egyedi lettük során kibővíteni.
Tehát például képtelenek arra, hogy a múlt emlékeit felidézzék, vagy akár a jövőt megtervezzék.
Így van, ez teljesen betartozik.
Köszönöm szépen, hogy ellátogattál a stúdióba, hamarosan köszönöm. Folytatjuk. akkor most következzen egy kis statisztika. A következő filmet 3 évvel rejtékes munkájával közel 300 ember hozta létre. Állítólag egy mindössze 3-5 másodperces jelenet létrehozása egy teljes hétig tartott. Ha azt mondom, hogy a főhős zöld és meglehetősen tenyeres talpas, akkor szerintem már ti is tudjátok, hogy kiről van szó. Következzen egy részlet a Shrek 2-ből.
Who set out on a quest to rescue a fair princess. For it was his destiny to climb to the highest room of the tallest tower, pull back the gossamer curtains to find her...
Ah! What?
Princess
Fiona?
She's on her honeymoon.
With whom?
They're off.
Come on, Shrek, we don't want to hit traffic!
On a new journey.
Wow.
To a distant land.
Yeah, you working that hat?
Where Princess Fiona.
Well, this is it.
This is it.
Can show off her new husband.
Our daughter has married a monster.
An ogre from a swamp.
Well, I suppose that would be a fine place to raise the children.
It's a bit early to be thinking about that, isn't it?
Indeed. I just started eating.
Harold! Shrek!
Fiona!
Donkey!
It's so nice to have the family together for dinner.
Old friends.
Shrek and Donkey on another whirlwind adventure.
Woo!
And a few surprises.
Pray for mercy from...
Puss!
A boogut.
Fear me,
if you dare.
I'm sorry, the position of annoying talking animal has already been taken. This is taken forever.
Well, find a way to entertain yourself.
Itt van velünk a stúdióban Lóránt Attila rendező. Szervusz.
Szervusz.
Te bevezetőben elhangzott, hogy a Shrek 2 3 évig készült. Felmerül a kérdés, hogy miért is tart ilyen hosszú ideig egy animációs film elkészítése, ráadásul itt már egészen modern technikával dolgoztak.
Azt kell rá válaszolnom, hogy semmivel nem tart tovább, mint egy hagyományos színészekkel forgatott filmnek az elkészítése. Mindenkit azt téveszt meg, hogy a produkciós időszak, ami alatt az első snittől az utolsó snittig elkészülnek a jelenetek, az 3 évig tart. Csak ne felejtsük el azt, hogy egy forgatott szereplős film, ahol a színészekkel indul a forgatás, annak a filmnek az előkészítése nem ott kezdődik, ahol első nap elindul a kamera, és nem ott végződik, ahol befejeződik a kamera. És sorolhatnám azokat a filmeket, amiknek 8, 9, 10 vagy akár másfél évig tart az utómunkája a forgatás befejeződésétől odáig, amíg moziba kerül. Vagyis tulajdonképpen nem tart tovább egy animációs film elkészítése. Maga az, ami megfeleltethető a forgatás időtartamának, az jóval hosszabb.
Akkor egy kicsit haladjunk végig fázisról. Hogyan is születik meg egy rajzfilm? Mi az első lépés, ahonnan neki kell indulni?
Nagyon-nagyon hasonló a technológia egy filmhez, legalábbis a kezdet-kezdetén, hiszen mindenhol meg kell születni az ötletnek, aztán létre kell jönni egy forgatókönyvnek, aztán létre kell jönni egy technikai forgatókönyvnek, aztán rajzok készülnek, aztán létrejön egy storyboard, és itt kezd elválni a két dolog. Amíg a filmnél elkezdik castingolni, válogatni a megfelelő szereplőket az egyes karaktereknek megfelelően, addig az animációs filmbe elkezdődik a karaktereknek a tervezése, az animációs szereplőknek a tervezése. Ha ez megvan, akkor párhuzamosan elkészül az a kis rajzos forgatókönyv, ami már ugyanolyan hosszú, mint a film, még nem mozgó szereplőkkel, de egymás után megrajzolt képkockákból.
Ezt már a storyboardnak nevezzük, vagy ez
mi? A storyboard az egy papíron lévő valami, ami ilyen kis képkockákból követhető végig, mint egy képregény. A történet, ezt animatiknak hívják, ezt a következő fázist, az animatikban már mozgó film és filmen valamiféle vezérhanggal együtt tekinthető meg a film. Ezzel ellenőrzik a filmnek a működését, a dramaturgiáját. Itt csiszolódik még nagyon sok minden, a virtuális kameramozgások itt csiszolódnak, a technikai forgatókönyv itt véglegesedik. Amikor az első fejlesztési, kutatás és tervezési stádium készül, akkor karaktertervezéseken kívül a környezet tervezése is megtörténik.
Tehát a háttérnek a kialakítása.
A háttérnek, hogyha néztük a Shreknek ezeket a bevezető képsorait, hogy nézzen ki a vár, milyen legyen a kocsi, amivel utazik Shrek és Fiona, milyenek legyenek a mellékszereplők, rengeteg elképesztő mennyiségű rajz készül, és hát az időigényességére visszatérve, most dolgozunk egy 30 másodperces filmen, ez európai vetítés, 19 országba fog menni ez a rövid film, ez csak 30 másodperc, 2,5 hónapig dolgozunk ezen a produkción.
Hányan dolgoztak ezen a produkción?
Körülbelül 13-an dolgozunk, és ez nagyon-nagyon extrém rövid határidő, hogy 2,5 hónap alatt elkészül 30 másodperc. Itt jó néhány 3D-s szereplőről van szó, 4 főszereplőről, 25-30 szereplőről.
Gondolom mindenkinek megvan a saját kis szakterülete, amelyel a csoporton belül foglalkozni kell.
Igen, a munkafolyamatra visszacsatolva elkészül a 3D-s modellezés, ahol komputerbe, olykor szobrászok segítségével elkészülnek a figurák, aztán utána egy nagyon-nagyon bonyolult technológiával elkészül az a setup, azok a beállítások, amivel mozgatni lehet ezeket a figurákat, ahol meghatározunk azt, hogy mozog a figurának a karja, milyen izomcsoportok mozdulnak meg akkor, amikor ő felemeli a vállát, hogyha lép egyet, mi a karakterisztikáját, a személyiségét kezdjük el meghatározni azzal, hogy ugye a külső vizuális jegyek nagyon sok mindent jelenthetnek, hogy hogyan mozog, hogy egy öreg trampli szőrös lény az a valaki, vagy pedig egy fiatal virgonc törpe az a valaki, ez mind a mozgás karakterisztikával határozzuk meg. Aztán külön készülnek a textúrák, hogy milyen a felületnek a minősége, a bőrfelületnek a minősége, pirosposgás az arca, vagy nem pirosposgás, szeplős, vagy nem szeplős. Ezek külön megfestődnek, és utólag vannak erre a háromdimenziós felületre ráfeszítve. Külön feladat a világítás, ugyanúgy világítunk, mintha forgatásra világítanánk virtuális lámpáinkkal.
És gondolom, hogy ugyanúgy zörejeztek és hangokat is.
Igen, virtuális kamerákat használunk, de hogyha itt a műsor elején az iRobotra, vagy a Garfieldra, vagy a Stuart Little-re visszatérünk, ez mind animációs munka, hiszen az iRobotban látott robotoknak a 90%-a komputeren készült, a Garfield cica az elejétől végéig ugyanezzel a technológiával készült, és hát ha jól sejtem, akkor itt még a szamurájról lesz szó, ahol a csata jelenetekben nagyon-nagyon sok a komputerrel mozgatott ember.
Na most akkor azért mi a különbség mondjuk a hagyományos technikával készült rajzfilmek és a már modern digitális eszközökkel létrehozott animációk között?
Hát a hagyományos animációt azt fázisról fázisra kézzel rajzolják meg, míg a digitális technológiában a létrehozott virtuális háromdimenziós kiterjedésű, nem pedig egy sík papíron megrajzolt figurát körbe tudunk járni kamerával, és a kulcsfázisok közötti mozgást azt a komputer az általunk megadott paraméterek segítségével számítja ki. Nem kell a rajzolóknak a fázisrajzok közötti részt egyenként megrajzolni, hanem a nagyon fontos dolgokat mi beállítjuk, hogy hogyan kacsincson, és csak azt kell megadnunk, hogy hol van nyitva a szeme, hol van zárva. A kettő közötti mozgást nem kell egyenként megrajzolni, azt a komputer már kiszámolja.
Ha már azért a Shrek 2-t játszottuk be, akkor érdekességként mondjuk el, hogy itt léteztek a figurákon úgynevezett kontrollpontok, amelyekkel mozgatták őket. Ezek hogy működnek, vagy mire használják egész pontosan?
Ez mindig a karakter setupot, a karakter beállítást tervező embernek a dolga, hogy meghatározza azt, hogy hány kontrollpont, vagy hány kontroll slider, vagy hány egyszerűen csak kontrollnak nevezem őket, hány kontroll segítségével mozgatja a figurát. Ez egyszerűbb háttérszereplőknél a háromdimenziós filmben, ez 10-20 darab elegendő, viszont egy főszereplőnél több százra is nőhet ezeknek a száma, amikor külön kontroll mozgatja az arcizomrezdülést, egy ideges pislantást, azt, hogyha ugrik, akkor a hasa, hogyha egy kicsit kövérebb, akkor az a háj, az hogyan mozogjon. a rugalmasságát, hogyha megnyomom a bőrét, akkor mi történik? Amit az előbb mondtam, ha felemeli a vállát, akkor különböző izomcsoportok mozdulnak meg, és amikor utána az animátor vagy egy speciális berendezéssel, színészek mozgásáról leszedett mozgás, átültetésekor hogyan változzanak az izmok, az izomtónusok, hogyan változzon a bőr.
Itt már egészen komoly anatómiai ismeretekkel kell rendelkezni adott esetben a rajzolónak.
Nagyon-nagyon komoly felkészülés kell arra, hogy a figuránknak milyen anatómiai tulajdonságokat akarunk adni.
Én mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogyan történik a kép és a hang egyeztetése. Tehát először felmondjuk a szöveget, és ahhoz képest állapítjuk meg a jeleneteknek, a rajzfilm jeleneteknek a hosszát, vagy pontosan fordítva történik ez a folyamat?
Hol így, hol úgy. Van úgy, hogy vezérhangra dolgozunk, és a film elkészülte után történik egy szinkronizálás, és van úgy, hogy ugyanaz a színész elkészíti az előhangot, amit most már nem vezérhangnak mondok, mert annál egy komolyabb, játékkal, keveréssel, sok mindennel, arra dolgozunk, és később van egy végső szinkron. De az is előfordult már, hogy végleges hanghoz készítettünk animációt.
Van-e annak bármilyen titka, hogy mitől lesz egy rajzfilm figura igazi hőssé, és annyira népszerűvé, mint akár a Shrek 2, vagy az 1 is?
Ketté választom a dolgot. Az egyik az animációs kérdés, a másik pedig film alapkérdés. Mitől lesz a hős? Attól, hogy van egy jó forgatókönyv, és annak a dramaturgiája működik, és hőssé juttatja el a film végére, vagy amikor nekünk szükségünk van arra, hogy hőssé váljon a szereplő. Ez forgatókönyv és dramaturgia kérdés. Az, hogy a szereplőt el tudjuk-e olyannak fogadni, amit szeretne a forgatókönyvíró és a rendező és a dramaturg láttatni, az már animációs kérdés, és ez egy nagyon hosszú folyamat, amiről az előbb beszéltünk, a figura megtervezésétől elkezdve, hogy az a figura szerethető legyen, vagy éppen ne szerethető legyen, hogyha egy negatív hősről beszélünk. Azt hiszem, hogy erre nem tudok sajnos ilyen gyorsan és röviden válaszolni.
Az is érdekes lehet, hogy manapság egyre népszerűbb az, hogy a rajzfilm figurák minél életszerűbbé váljanak. Miért van erre igazándiból szükség? Hiszen akkor felmerül a kérdés, hogy leforgathatnánk élő szereplőkkel is az egész filmet.
Igen, és én azt hiszem, hogy az egy tévút. Két dolgot különböztetek meg. Az egyik az, amikor azért készül komputeres animáció és komputeres trükk, amikor valamit nem tudunk leforgatni filmkamerával, vagy nagyon-nagyon költséges lenne. Ilyenkor megtévesztésig hasonlónak kell lenni, de ilyenkor nem is az a feladata, hogy mi azt higgyük, hogy animációt látunk. Ilyenkor az az elkészült, komputerrel készült animációnak a feladata, hogy megtévesszen bennünket, és azt hiszük, hogy ez a valóság. Az iRobot az egy ilyen film, a Shrek pedig a másik vonal, amikor animációról beszélünk, és animáció is marad. Az, hogy a világítás, hogy a világ az egy kicsit élethűbb attól, hogy háromdimenzió és szabadabban bánunk a kamerával, nagyon sok mindennel szabadabban bánunk, attól még a Shrek az egy mesefigura marad, hiszen ilyen kis zöldfülű orkok ritkán rohangálnak a körúton szembe velünk, úgyhogy...
Robotkorszak beköszöntével.
Ez a két vonal ez szerintem elválasztandó. Az egyik az mese marad, a másik pedig egy filmtrükk.
Amin most éppen dolgoztak, hiszen nagy munkában vagytok, az milyen jellegű lesz?
Az egy mese, de többet erről
tudok. Majd megtudjuk. Beszélni. Hamarosan?
Hát karácsony előtt.
Kiderül. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
hajdanán Európa földje a lovagok tetteitől volt hangos. Egy későbbi adásban róluk is lesz szó majd, hamarosan azonban arról beszélgetünk, hogy hogyan éltek a keleti rokonaiknak tekinthető szamurájok.
What do you want from me?
What do you want for yourself?
What do you want?
To know my enemy.
I've seen what you do to your enemy.
If you and your fellows lay down your arms, you will not be harmed.
This is not possible, as Mr. Omland knows.
Captain Olgren, we will show you no quarter. You ride against us, and you are the same as they are.
I'll look for you on the field.
Ittől velünk Lajos Roland, aki a szamurájok nagy szekértője, ráadásul még látta is ezt a filmet, nekem sajnos nem volt hozzá szerencsém. Kérdezem, hogy szakértőként mi a véleményed erről az alkotásról?
Hát én nem vagyok sem filmesztéta, sem kritikus, úgyhogy...
A történetét tekintve.
Én azt gondolom, egy picit amerikanizálódott filmből beszélünk, és talán a főszereplő személyében esetleg egy jobb mozgáskoordinációval rendelkező embert is választhattak volna, bár nyilván meg volt az oka annak, hogy miért ő játszott ezt a szerepet. Hogyha a film elején megnézzük, hogy ki a producer, meg a nyilván itt akkor...
Az már azért nem annyira mi asztalunk végül.
Hamar kiderül, hogy miért került ő a főszerepbe, én másolatlan esetleg jobban el tudtam volna képzelni.
Nekünk az lenne az először kiderítendő dolog, hogy egyáltalán mit tudhatunk a szamurájokról, mikor élték a fénykorukat, és merre a nagy világban.
Igen, tehát a szamurájok, ez a szamuráj szó maga egy intézményt jelöl. Ugye a filmben is elhangzik, hogy szamuráj szó annyit jelent, hogy szolgálni, ez körülbelül fedi is a valóságot. Igazából ezeket a harcosokat, ezeket a lovagokat Japánban busiknak hívtuk. Tehát ők voltak a busik, és abban a pillanatban, ahogy letette a voksát egy földes úr vagy hadúr szolgálatába, onnantól várt ő szamurájá. Tehát itt gyakorlatilag a szamuráj szó egy hűbér viszont jelent Japánban. Amíg nem lépett szolgálatba, addig szimplán businak hívták ezt a kasztot, illetve őt magát is. Ez nagyon elkülönült Japánban, tehát beszélhetünk, ugye volt a harcosok kasztja, ez volt a busi, illetve voltak kereskedők, ezen kívül voltak földművesek, tehát ez a három kaszt, ami borzasztóan elkülönült Japánban, akár például Indiában, ugye ott sem keveredtek meg a kasztok egymással, itt ugyanígy próbálták kerülni ezt a fajta keveredést, illetve volt még egy kaszt, ez pedig a hivatalnokok kasztja volt, ezt a régi időkben a buge és a kuge szóval illették, a buge volt a businak az ősibb kifejezése, a kuge pedig a hivatalnok réteg, ami kifejezetten a császárt szolgálta, miniszterek, írástudók, és tehát gyakorlatilag az értelmiségi réteg volt.
Nem is olyan egyszerű.
Nem, egy elég bonyolult a japán történelem, igen.
Mégis milyen feltételeknek kellett megfelelni egy japán férfinek ahhoz, hogy belőle igazi szamuráj harcos lehessen? Milyen tulajdonságokkal kellett bírnia?
Ez jó kérdés. Bizonyára nézők közül sokan megtanultál és hallottál arról, hogy van egy ilyen úgynevezett szamuráj kódex, a busidó. Ezek lefektetik valami a szamurájoknak az erkölcsi, morális alapjai, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen harcosnak. Ez egyébként nem annyira régi, mint maga a kaszt. Tehát ez később alakult ki. Azt hiszem, alapvetően annak a feltételnek kellett teljesülnie, hogy nagyjából Japán északi részén éljen, mert ott volt folyamatos mongol terror támadás, kitéve Japán, tehát folyamatos mongol inváziók jöttek, és ezek az északon élő népek, ezek váltak végül is így óhatatlanul harcossá.
De gondolom azért jó fizikumban is kellett lenni.
Nyilván általában északon, tehát így a hegyek között más fizikai adottságokkal is rendelkeztek az emberek, és ugye a folyamatos csatározások miatt úgy tartották vissza a mongolokat. Vannak majd Japánban olyan történészek, akik azt mondják például, hogy itt ez a szamuráj kaszt, vagy a busiknak a kasztja igenis keveredett a mongol harcosokkal. Ez valószínűleg, hogy óhatatlan, hiszen bármilyen országnak megnézzük a történelmét, ahol külföldi betörés előfordult, ott mindenképpen történt egyfajta keveredés ugye a helyi nép, a helyi nemzet, illetve a külföldi nemzet között. Úgyhogy ezt viszont vannak olyan japán, úgymond erős nemzeti tudattal rendelkező történészek, akik ezt nagyon komolyan tagadják. Tehát alapvetően...
Bocsánat, hogy Japánban ráadásul még manapság is felelevenítenek csatákat, hogyha jól tudom, eljátszák
őket. Ugyanúgy, ahogy Európában is megvannak, ugye főleg Angliában vannak meg ezek a középkori hagyományőrző csapatok, akik ezeket csinálják, Japánban is így van. És visszatérve az előző kérdésre, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos ilyen szellemi háttere van ennek az egész busi rendszernek, vagy az egész szamuráj rendszernek, az, hogy mindig úgy kell élni, hogy a következő nap lesz az utolsó. Tehát, ha ebből kiindul az ember, akkor ugye vagy mély depresszióba esik, vagy egyszerűen megpróbál rajta túl lenni, és úgy élni a világát, ugye annak idején az Európában volt egy jó mondás, és azt tudom, hogy ha tudom ezt használni, a Carpe Diem alapon, persze nyilván ezt egy felelősségtudattal megtenni, és nem egy hűvel a Balázs bódjára.
Egészen más felfogással viszonyultak a halálnak a kérdésköréhez. És hogyha már itt tartunk, akkor számtalanszor hallunk, hogy szamuráj, harakiri. De ennek is több fajtája volt ráadásul, hogyha jól tudom.
Igen, hát nyilván alakult. Tehát maga az öngyilkosság rítusa az ugye sok népnél, sok nemzetnél megvolt. Tehát a szamurájoknál a halálfogalom az gyakorlatilag a haláltól való félelem, a halálfélelemtől való megszabadulás. Ez egy nagyon fontos része volt a szellemi életüknek. Ez már csak akkor is így volt, mert ugyanis ezek az emberek a középkorban, főleg volt egy úgynevezett Sengoku Jidai, tehát a felkelés a korszak 1600-as évek előtt, ebben a korszakban rengeteget öltek. Na most az, hogy az ember úgy, én csak elképzelni tudom azt, hogy úgy éljen, hogy nem tudom, hogy hány embernek az élete szárad a lelkén, ez eleve lelkileg megtöri valamilyen szinten a személyiségét, és azt gondolom, hogy itt például, amikor voltak személyes párbajok harcos és harcos között, akkor az történt, hogy én tudom, hogy te is föl vagy készülve arra, hogy ma meghalsz, meg én is föl vagyok rá készülve, hogy ma meghalok, tehát gyakorlatilag, ha nem vagy el fölkészülve, légy szíves, menj el innen, ne állj ki velem. És innentől kezdve ezt már nem hívhatjuk gyilkosságnak vagy ölésnek, hiszen mind a két ember szellemileg, testileg, fizikailag, mentálisan, érzelmileg föl volt arra készülve, hogy itt vége van. Tehát ez azt hiszem, hogy ezt nem lehet igazából megérteni. Tehát ezt, amikor az ember szintre akkor tudja megérteni, azt hiszem, hogy kívülálló, én magam sem vagyok ezen a szinten, tehát én nekem is nehéz ezt megérteni.
Milyen külső ismertető jegyek alapján lehetett felismerni hajdanán egy szamurájt? Ruházat,
igen,
fegyverzet?
Alapvetően, aki harcos kaszból származott, az eleve egy kardot hordott. Abban a pillanatban, hogy ő szamuráj lett, két kard viselésére volt jogosult. Ezen kívül volt egy tradicionális hajviselet, amit ugye itt a filmben is látunk egy-két embernél, bár itt már annyira nem jön elő. Ugye itt ez a film, ez a Meiji restauráció idejében játszódik, itt éppen vesztik el a szamurájuk a kiváltságokat, ugye ebből is van a probléma. Tehát gyakorlatilag két kard viselése, illetve a hajviselet volt az, ami a szamurájoknak a külső jegyeit mutatta.
És hogyha nem harcolt a szamuráj? Bár gondolom, hogy életének jelentős részét azért ez a cselekedet tette ki, akkor mi mindennel foglalkozott?
Igen. Tehát a szamuráj réteg képezte ugyanakkor, tehát nem szerették volna, ugye volt az a, meséltem az előbb a Kuge meg a Buke történetet, ugye gyakorlatilag a Kuge, tehát a hivatalnok rétege egy bunkó népségnek tartotta ezt a busi réteget, és ezért ők elkezdték ugyanúgy képezni magukat művészetekben, tehát nyilván ugye először is írástudók voltak, és aztán mindenféle művészetben képezték magukat, ez volt szobrászat, festészet, költészet, és aztán pont amikor ennek a filmnek vége van, tehát amikor leverik az utolsó szamuráj lázadásokat, akkor még a maradék harcos kasztnak végül is pont ez lett a feladata, hogy ilyen írnokként, hivatalnokként szolgálták tovább a császárt, tehát mert elvesztették ugye a harcosi státuszokat, végül is a szamuráj intézménye megszűnt. És ők voltak azok, akik ezzel foglalkoztak, tehát akik és átvállalták a hivatalnoki réteget, követségbe jártak különböző országokba, és nagyon komoly gazdasági kémkedést folytattak. Ugye, mert tudjuk, hogy Japán el volt szigetelve tehát az 1850-es évekig, és utána 100 év alatt gyakorlatilag a II. Világháborúban nem csak gazdasági, hanem katonailag is vezető hatalommá vált. Tehát 100 év alatt behoztak irgalmatlan kemény lemaradást.
Kik voltak azok a roninok?
A roninokat ugye úgy szoktuk mondani, hogy gazdátlan szamurájok. Ezek vagy elveszítették az urukat, illetve mondjuk azt, hogy ők elveszítették. Tehát ők szamurájaként szolgáltak, és elveszítették az urukat, valamiért nem kellett harakirit, illetve szepukut elvégezniük. Akik még nem szolgálták az urukat, és ugye mégis járták a világot, de még nem voltak szolgálatban egy daimjónál, vagy egy földesúrnál, vagy egy hadúrnál sem, azokat inkább sugyóságnak...
A daimjó az a földesúr?
A daimjó az egy gyakorlatilag egy kis király, tehát egy tartománynak a kormányzója. Tehát akik még nem szolgáltak ilyen urat, azokat inkább sugyósának hívtuk, ezek tanulók voltak, akik a kardvívásnak a különböző stílusait tanulták, és megpróbáltak különböző tartományokban, környékeken kiírni olyan harcosokat, akiktől tanultak, illetve akiket esetleg le tudtak győzni.
Manapság már nem léteznek egyáltalán szamurájok?
Maga az intézmény nem létezik. A hagyományokat nagyon sokan őrzik. Nagyon érdekes, hogy miért alakult ki az, hogy végül is az európai vagy amerikai kultúrában is miért lett annyira erős ez a japán vonal. Tehát ugyanúgy én is ezzel foglalkozom, tehát én is japán kardvívást tanulok többek között, meg még egy csomó minden mást is, de pont azért, mert ez egy borzasztóan erős, egy nagyon hagyománytisztelő, egy nagyon becsületes, egy nagyon elkölcsös világ, és azt hiszem, hogy ez az, ami most hiányzik éppen ebből a korszakból, amit most érünk, úgyhogy így maga a szamurájok így nem léteznek az intézmény, nem, de a hitvallásuk, a szellemiségük, az edzés módszereik, ezek léteznek.
És ott van a Kabuki Színház, amely még talán napjainkban is felidézi az ő történeteiket.
Igen, hát azt hiszem, hogy az európai ember számára kevéssé elfogadható színházi fajta, bár nagyon érdekes, igen, ők általában ezeket a történeteket mesélik el, illetve különböző ilyen régi eposzokat, ugye a Heike, meg a Taira Monogatari, meg tehát itt ezek már irodalmi kérdések, ebben megmondom őszintén, annyira nem vagyok otthon éppen, hogy csak belecsíptam a két témába.
Az még mindig nem derült ki, bár már említettük, hogy mi a különbség a harakiri és a szeppuku között?
Én azt hiszem, hogy csak szóban van különbség. Tehát a harakiri a szó szerint azt jelenti, hogy felvágni a hasat. Ugye, tehát a hara ez itt a köldök alatt két ujjival indul. Ez a hara, ez gyakorlatilag a testnek a középpontja. Ugye a kínaiak innen, hogy pont volt szó a robotos film kapcsán, ugye a csíről, tehát a kínaiak innen eredeztetik a csít, a japánok innen eredeztetik a belső energiát, szintén a kínek hívják, tehát ugyanaz a kanji, tehát ugyanazzal jellel írják le. Tehát a hara az ezt jelenti, a kiri az pedig vágást jelent, tehát ez hasfelvágás, a seppuku meg ennek egy elegánsabb kifejezése.
két kardjuk is volt a szamurájuknak, ezt már említetted, tehát azért alapvetően itten kardokkal küzdöttek, vagy puskát is használtak, vagy kézistusa is volt.
Igen, először a portugálok hozták be a puskát az 1600-as évek előtt, aztán mikor a 1600-ban volt a Sekigarai csata, és akkor a Tokugawa sógunátus átvette a hatalmat, ez az a rész, esetleg sokan emlékeznek rá, a Shogun című film, tehát ez az az időszak, akkor átvette a hatalmat, és újra bezárta a japán kapuit, és elzárkozott mindenféle külkereskedelemből, és kizavarta a portugálokat, illetve kiirtotta a kereszténységet Japánban. Tehát akkor került először elő a puska, azután pedig, mikor Ferry admirális megjelent a japán partoknál, ugye utána Amerikával, illetve az angolokkal kereskedtek, és akkor került be újra, amit itt is láthattunk, tehát már gépfegyverben mindenféle ilyen.
Azt hiszem, bőven van mit tanulni úgy még a szamurájukról. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk. A nézőknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, hogy ezentúl minden héten szombatonként találkozhatnak velünk itt a Tudás Akadémia Juniorban. Addig is várjuk kérdéseiteket és észrevételeiteket. Elérhetőségeink változatlanunk. Először is mondanám e-mail címünket, tudaskukac.mtv.hu, üzenet rögzítős, telefonszámunk pedig 373-5341-es. Leveleiteket küldjétek a Magyar Televízió Budapest, 1054 Szabadság tér 17-es szám alá. Találkozunk egy hét múlva szombaton. Sziasztok!
És a csillagok fia vagyok.
Az élet csupa beszél.
Fogják el!
Kaland!
Kolumbusz Kristófról hallottál már?
És felfedezés.
Egyenesen az új világba megyünk. Még ma éjjel támadunk, hogy jó nagy legyen a meglepetés.
A magad fajták felperselték, elpusztították falvainkat.
Florida az egyik lesz.
Egy velencei csibész Amerikába megy. Ma 10 óra 10 perckor az M2-n.
Ez az aljas fráter nagy dobra verte. Mit csináljak, ha Lina kifecsegi?
Már sose dicsekedne el a köztetek történtekkel, ez biztos.
Petróleumot.
Intézd el, hogy a kis barátnő tartsa a száját. És ne avatkozzék olyasmibe, amihez nincs köze. Ugye még mindig szereted?
Hartensteinnel van jövője.
Az intézője az imént olyan hangot ütött meg a lányával, ami nem csak szemtelen, hanem határozottan sértő is volt.
Max...
Sophie, szeretném, ha szigorúan megleckéztetnéd. Nagyon szigorúan.
Sophie, a nem kívánt jegyesség. Szerdán délután az M2-n.